Visszaemlékszem, amikor én éltem az Amerikai Egyesült Államokban, és amikor láttam olyan csodákat, és ezek főként ilyen turisztikai látványosságok voltak, nekem borzasztó volt, hogy nem tudom ezt megosztani senkivel, tehát egy baráttal, vagy valami családtagommal, hogy ott állok a világ tetején egyedül.
Mondjuk én kompenzáltam azzal, hogy volt egy oldal, egy weboldal, fotósok világa, és akkor, ahogyha mentem érdekes helyekre, csináltam rengeteg fényképet, és így föltöltöttem, amit idegenek megnéztek, de nekem meg inkább furcsa volt, hogy gyerekkorom óta kialakítottam magamba egy képet arról, hogy úristen, a Stonehenge az egy milyen csodálatos dolog, és akkor oda mentem, ott volt még rajtam kívül mondjuk 2500 ember, ki volt alakítva egy ilyen járat, amiben lehetett körbe menni, és egy kicsit megálltam nézni, akkor már lögdöstek arrébb. Tehát annyira instant volt az egész, hogy komolyan mondom, képeken érdekesebb látni, mint amikor az ember oda megy élőbe, és rájön, hogy ez csak ennyi, tehát így ezért jöttem. Nem, láttam például a koronát, a királynő koronáját, arról is, amíg útba voltam, azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy egy fenomenális élmény lesz. Aztán, amikor ilyen mozgó padlón lehetett megnézni, hogy én nehogy megálljak előtte, és elraboljam az üveg mögül, nem tudom, meg rájöttem, hogy például koronából is van 10-valahány darab, tehát én azt gondoltam, hogy van egy csodálatos korona, amit látni szeretnék, és a gyarmati koronától kezdve minden ott volt. Nem tudom, tehát érdekes ezeket látni, meg jó ezeket látni, de amikor meg ott van az ember és megnézi, akkor meg nem érzi azt, hogy úristen, nekem sikerült az élet, hogy én itt vagyok. De mondjuk vannak mindenképpen, tehát a Londonban nagyon sok érdekes dolgot láttam, amit mondjuk nem cserélnék el semmi másra, de olyanok is vannak, amikre így nagyon készültem, azt gondoltam, hogy milyen jó lesz, hogy én ezt láthatom, és különösebben nem dobott föl.
Azt mondják, ugye, hogyha egy ember egy másik kultúrában él, akkor hát megpróbál ugye beilleszkedni, de azért vannak tapasztalatai. Neked milyen volt az angliai élet? Tehát miben volt más? Vagy mit tanultál? Vagy mi volt, ami rossz volt?
Nekem ugye furcsa az angol mentalitás, hogy felületesen mindenkivel barátkozunk, és megkérdezzük, hogy hogy vagy és mi újság.
Az amerikai is.
Így, abszolút, de szerintem ez igen. Tehát egy párszor voltak amerikaiak, akikkel így találkoztam, mert ők meg még inkább, tehát kérdezik, hogy hogy vagyok, meg mi újság velem, de tulajdonképpen egyáltalán nem érdekli őket.
Hát nekik köszönés gyakorlatilag, igen. Ahogy vagy.
Így van. Tehát nekem ez a rész, ez furcsa volt, mert én akkor kérdezem meg valakit, hogy hogy vagy, hogyha tényleg érdekel. Tehát ezt megszokni, hogy mindig azt válaszoljam, hogy nincsen semmi, vagy nem, tehát ez furcsa volt. Meg rájöttem, hogy ők ilyen hideg emberek, tehát nem annyira élnek ők meg semmit. Tehát nekik például az ilyen, hogy nem tudom, meghal valaki, vagy nem tudom, elválunk, vagy a gyerekek elmennek egy olyan bentlakásos iskolába, hogy nem fogjuk őket látni csak 2 havonta. Ez nekik olyan természetes, hogy egyszerűen ez például nagyon furcsa volt. Akkor volt lett például kint egy barátom, akinek egy magyar lány volt a barátnője, ő is abszolút a kettőjük közötti ilyen feszültségeket, nem tudom, olyan természetesen élte meg, hogy én rá is jöttem, hogy az ilyen vegyes kapcsolatok, azok sose lesznek tökéletesek, pont az ilyen kulturális különbségek miatt. És ez volt furcsa látni, hogy azért nálunk mondjuk, hogyha valaki egy fél napra elmegy, akkor is megpuszíja a szüleit, ők meg még akkor se, hogyha nem tudom, tudják, hogy egy fél évig nem találkoznak.
És mi volt az, ami tetszett, vagy amit jónak tartasz?
Tetszett, hogy nem kell aggódni semmi, mert hogyha az embernek van már egy közepesen rossz állása, akkor is megengedheti magának, hogy nem tudom, amíg szabadságon van, akkor a szabadságára kapott pénzt az annyi, hogy fedez mondjuk egy egyhetes kirándulást, vagy egy utat valahová. Tehát ez a része nekem nagyon tetszett, hogy ők nem kell, hogy gondolkozzanak semmin. Nem úgy, mint nálunk, hogy egy család autót akar venni, akkor nem tudom, 4 évig morfondíroznak, az 5. évben meg hitelt vesznek föl. Ki se írják semminek a teljes árát, mert ott annyira természetes ez a havi törlesztés, hogy nekik ez nem okoz problémát. Tehát ez az anyagi biztonság része, ez mondjuk nagyon tetszett.
Tisztaság.
Az is, tehát ahogy az utcák kinéznek, így van, meg az, hogyha mondjuk a vonatra ki van írva, hogy nem tudom, 10 óra 32-kor indul, akkor amikor 10 óra 32 lesz, ez a vonat elindul. De annyi normális dolog van, amit nem tudom, nálunk is meg lehetne csinálni. Tehát ott nincs már jegyellenőr a metróba, aki megállít engem és elkéri a jegyemet. Van egy kapu, amin be se tudok menni, hogyha nem dugom be a jegyem. És így akkor elég nehéz blitzelni, körülbelül 600 embert meg fölösleges alkalmazni, mert meg van oldva, hogy jegy nélkül nem lehet bejutni, kész. Azt vettem észre, hogy nem okos emberek, tehát intelligenciájuk igazából az nem magas, de életre valóak. Tehát náluk például meg lehet ezt csinálni, hogy valaki elkezd dolgozni egy bankba, úgyhogy ő befejezte a középiskolát, és simán lehet anélkül bankvezető, hogy ő felsőoktatási intézménybe végezzen, pusztán azzal, hogy folyamatosan kerül feljebb-feljebb, és belülről szerez rálátást a dolgok működésére, ami egyébként teljesen logikus, tehát nálunk mondjuk valaki vígan kerülhet úgy alapvetően középvezetői beosztásba valahol, hogy egyből kijött az egyetemről, holott lehet, hogy van olyan a cégnél, aki sokkal jobb, mint ő, mert gyakorlati tudása van, és nem fog följebb lépni, mert nálunk meg mindenki a diplomát isteníti, ezért van már mindenkinek. Tehát ez nagyon szimpatikus volt, hogy 100 emberből egynek van diplomája, de akkor azt tényleg becsülik is, és úgy tartják számon.
Amikor hazajöttél, akkor ugye kommunikációs szakon
így van.
Folytatod a tanulmányait. Most menjünk vissza egy kicsit akkor a gyerekkorodban. Máté, kérdezhetek tőled, lehet, hogy egy kicsit furcsa nyugodtan. Lesz. Te ugye nagyon jó gyerek voltál.
Hát, ezt a szüleim tudnák megmondani, de szerintem nem azt mondanám, hogy nagyon jó gyerek voltam. Én nekem nincsen testvérem, szerintem ez meg is látszott rajtam. De mondjuk voltak konfliktusaim, főleg a középiskolában, amit mondjuk utólag se, tehát nekem nagyon jó szüleim vannak, azt gondolom, mert soha semmiért nem volt az, hogy akkor ők most haragszanak rám, vagy ezt én most rosszul csináltam. Ők egy kicsit hagytak engem kibontakozni, hogy én a saját hibáimból tanuljak, és így most már ennyi évvel a hátam mögött azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. De nem, tehát hogyha ilyen gyerekem lenne, mint amilyen én voltam, akkor nem biztos, hogy örülnék.
De én el sem tudom rólad képzelni, hogy te rosszalkodsz.
Nem rosszalkodtam, de mondjuk az iskola, például a középiskola olyan szinten nem kötött le, amikor megint elkezdtük, amit az általános iskolában tanultunk, hogy nem tudom, az ősemberek a barlangra mit rajzoltak, hogy volt olyan, hogy én inkább akkoriban kajakoztam, és inkább lementem edzésre, és ott hagytam az egészet, és akkor már jöttek a levelek, hogy én mióta nem voltam iskolába. Nem, az az időszak, ez nekem egy borzadály volt, nem kötött le egyáltalán.
De jó tanuló voltál, ugye?
Jó tanuló voltam, tehát például az érettség is, még érettségi előtt emlékszek egy héttel valamelyik tanára pont konfliktusom volt, hogy ő nem engedel engem érettségizni, mert szégyent hozok rá, és akkor tehát nem értettem meg soha, hogy miért kell egy évig rágni valamit, mert érettségre volt két hét, hogy felkészüljünk, arra felkészültem, aztán meg ott kezet fogtak a végén, hogy akkor milyen jól sikerült, megkaptam ilyen könyvet. Tehát nem, nekem túl volt egy kicsit ez bonyolítva szerintem.
Az, hogy te okos vagy és jól tanulsz, ez mikor derült ki mondjuk számodra is? Mert azt gondolom, hogy elég könnyen fog az agyad, nem?
Mondjuk okosnak szívesen... nem tudom, tehát én más tartok okosnak, nem saját magamat. Mikor derült ki? Engem mindig más kötött le, tehát engem már középiskolás koromban, és azt hiszem harmadikos vagy negyedikes középiskolás voltam, amikor anyukámnak azzal mentem az agyára, hogy pont BT-t alapítottam, mert úgy döntöttem, hogy én inkább vállalkozni szeretnék. Középiskolában volt egy jó élményem, harmadikos koromban Békéscsabán divat volt ez, hogy diákpolgármestert választanak, és volt 17 középiskola, mindenhonnan indult valaki, és akkor én elindultam a sajátomból, aztán meg én lettem a diákpolgármester egy évig. Ez mondjuk egy olyan élmény volt, amiből aztán egy darabig úgy gondoltam, hogy nekem csak sikerült az élet, hogyha a 17 iskolából én lettem az az egy, meg mondjuk ezt meg is tudtam szerintem lovagolni, de nem, tehát így sose
jutott. Szerinted, hogyha nem vagy okos?
Igen.
Akkor minek köszönheted ezt?
Ja, inkább azt mondom, hogy tehát nem tudom, föltalálom magam, vagy nem tudom. Tehát olyan hihetetlen intelligenciám nincsen szerintem. Inkább
hát
azt,
jó, mindenkinél van okosabb.
Persze. Inkább próbálok alkalmazkodni. Szerintem ez a körülményekhez.
Mesélj egy kicsit a szüleidről.
Édesanyám közgazdász, egy állami cégnél dolgozik, amit mindenki utál, mert adóhivatalnak hívják. Édesapám gépész üzemmérnök, aki aztán, amikor felszámolták a TSZ-t annak idején, akkor úgy döntött, hogy akkor ő a mezőgazdaságra átnyergel, és úgy tűnik, hogy ez elég jól is sikerült neki.
Hát akkor innen van a jogi érdeklődés, meg a gazdasági.
Én nagyon örülök annak, hogy amikor kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon sok, mivel ugye egyedüli gyerek voltam, nem volt szerintem kire otthagyni, anyuik meg elég nagy társasági életet éltek, és mindig vittek magukkal. És nyilván hasonlónak örül, a barátaik is ilyenek voltak. Emlékszem, 94-5 körül mindenki pont vállalkozást alapított meg hasonlók, és engem meg vittek mindig vacsorázni ide-oda, és sokat hallgattam, ahogy beszélgetnek nekem, azt szerintem jó tett. Tehát így szemléletben, meg hasonlókban az jó volt. Szerintem mondjuk ennek köszönhetem azt, hogy például korombeli barátaim nem is nagyon voltak soha az életben, mindig kicsit idősebbekkel barátkoztam.
Az általános iskola Gyomaendrődön volt?
Gyomaendrődön, így van.
Onnan vannak emlékeid?
Vannak, abszolút. Tehát egy nagyon aranyos osztályfőnökeim voltak, aki alsóba volt az osztályfőnököm, hozzám, és sokáig visszajártam, mert tartott nekem matek órát, mert mondta, hogy én ügyes vagyok, és akkor járjak. De nyilván ő meg nagyon aranyos volt, meg pénzt meg sose kért, csak szerintem ő meg unatkozott, mint nyugdíjas, és akkor örült, hogy valaki eljárogat hozzá. Osztálytársaimat szerettem, tehát azért vannak, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot, az szerintem fontos. Körülbelül ennyi. Tehát ilyen, nem tudom, ami különleges osztály volt, ami zsolnai módszer. Szerintem ezért nem tudok a mai napig szótagolni, mert ott nem sikerült megtanítani, mert szóképről tanultunk olvasni. Úgyhogy nem biztos, hogy a legjobb, hogy én ilyen csoda osztályba jártam, de maga az iskola az egy jó élmény.
És jó tanuló? Kitűnő tanuló?
Nem, nem. Tehát ilyen hármas. Én sose szerettem ilyenekre energiát szánni, hogyha én hazaérek az iskolából, akkor még elkezdjek tanulgatni. Tehát én mindig abból táplálkoztam, amit így megértettem az órán. De otthon nem vitt rá a lélek, hogy akkor én még leüljek tanulni valamit, amit már akkoriban mindig feltettem a kérdést, hogy ennek mi lesz az értelme, hogyha én ezt most megtanulom.
Sport, az mikor jött az életedbe?
Az ilyen 13-12-13 éves koromba, gyomendrüdőmben vagy 14 holták, és lejött egy család, akik Budapestről jöttek le, mert volt már egy vikendházuk, nekik tetszett a város, és mind a két fiú kajakozott, meg az apuka is kajakozott régen versenyszerűen, és akkor ők úgy döntöttek egyen meg a szívüket, hogy alapítanak a saját pénzükből Gyomendrődön egy ilyen kajaksport egyesületet, és szerintem rá is ment a pesti házára, de tehát az ilyen haláljó lelkű emberek viszik előre a világot szerintem. Ők alakítottak egy kajak egyesületet, ahol mi annak idején 30-an ilyen egykorú gyerekek elkezdtünk evezni. Onnan van egyébként szerintem a legtöbb ilyen gyerekkori barátom. És én meg ahogy megalakult, akkor én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és elkezdtem ott versenyezni. Szerettem is, meg jó, tehát az a sport fiatal korban szerintem nagyon fontos. Mert kitartásra nevel, rájön az ember, hogy munkanélkül nem lesz úgyse eredmény.
Ez... Voltak eredményeid? Tehát versenyeztél is?
Voltak, tehát lett volna lehetőség. Én párosba elvesztem egy barátommal, aki egyébként az edzőnek volt a fia, tehát ő a mai napig versenyez, bár szinte most már ő is ilyen kifelé áll a dologból, és akkor lett volna egy lehetőségünk, hogy elmehetünk Szolnokra általános iskola után, és akkor ott a középiskolában valami, nem tudom én, milyen alibis szakon fölvesznek minket, ahová nem is nagyon kell bejárnunk, és akkor délelőtt, délben meg délután tudunk edzeni. De apukám mondta nagyon bölcsen, hogy olimpiai bajnok valószínűleg soha nem leszek, azért meg, hogy 25-30 éves koromban rájöjjek, hogy a sport az nem annyira jött össze, viszont nem is tanultam semmit, mert a sportra szántam az életemet, az nem biztos, hogy jó, és tényleg igaza lett, mert akivel együtt ültem a párosba, ő jobb volt, mint én, tisztában vagyok vele, neki se jött össze. Tehát ő most azt hiszem, hogy ifeggeszt Németországba. Nem cserélnék vele ilyen szempontból.
Már teljesen abba hagytad?
Abba. Tehát mondjuk megvan a kajakom, amikor jó idő van, akkor leszoktam vinni a vízre, mert azért ez szép dolog ott menni. Meg az is tetszett benne, hogy nem olyan, mint nem tudom, amikor futni jár az ember, és megy körbe-körbe egy pályán, hanem ott van egy olyan területen, ami valamilyen szinten érintetlen. Lehet ott menni egyedül, és akkor nézelődni, meg figyelni, hogy a béka most hogy ugrik. Meg... Tehát szép, szép.
Vagy a szívevezést nem próbáltad ki sose?
Mindig motivált, de sose volt olyan víz, amire el lehetett volna menni, meg ugye nekem versenykajakom volt, és akkor kellett volna még egy vadvízire való eszkimó kajak, meg akkor már csoporttal lett volna értelme, úgyhogy ez így kimaradt az életemben, be voltak ilyen gondolataim.
Szüleid már ugye mondtad, hogy általában nem szóltak bele a választásokat.
Nagyon azért... liberális módon neveltek.
Igen, de azért most kiderült, hogy amikor így gondolkoztál ezen, akkor azért valamilyen módon terelgetni próbáltak.
Mindig, tehát ők mindig, de ők sosem mondták, hogy fiam, most ez lesz, meg most be vagy zárva 3 napig, már ezt csináltad. Tehát ők abszolút mindig hagytak engem kibontakozni, és véleményüket elmondták, de soha nem kényszerítettek rá semmire. Tehát amikor például a kajakról is szó volt, hogy akkor én most el akarok-e menni, vagy nem, akkor azt mondták, hogy abszolút rám van bízva, és hogyha el akarok menni, akkor támogatnak, csak ők nem javasolják. De mondjuk én meg ennek örülök is, hogy adtak ilyen ötleteket, mert akkor a nagy hívben biztos, hogy azt mondtam volna, hogy hú, hát menjünk, de jó lesz, és mondjuk most meg lehet, hogy ott állnék, hogy akkor tényleg nem vagyok válogatott kerettag, nem biztos, hogy olyan jó lett akkor ez így.
Ki szoktad kérni mindig a véleményüket, hogyha ilyen nagyobb döntés előtt állsz?
Nem feltétlen. De mondjuk tehát sokat beszélünk, és tudják is, hogyha van valami döntés helyzet az életemben, tehát mondjuk anélkül kikérném, hogy elmondják a véleményüket, de nem mindennél. Tehát mondjuk vannak dolgok, amiket úgy gondolom, hogy magam elintézek, és fölösleges.
A választásaidhoz, tehát mondjuk ami a szakmát illeti, tehát a gazdasági, aztán ez a váltás, vagy az angliai út, ezekkel egyetértettek? Vagy?
Anyukám mindig azt szerette volna, hogy elméleti fizikus leszek, így nevelt 3 éves korom óta.
Ez tehát így jelent.
Hogy én legyek valami nagyon-nagyon jó iskola tagja, és mindig, amilyen iskolába mentem, azra mindig azt mondta, hogy ez nem elég jó és fölösleges ide járnom, tehát ő mindig azt szerette volna, hogyha nem tudom, mondjuk a Corvinusra megyek, vagy Eltére, vagy hasonlóakra. Most is azzal gyilkol, hogy jó van, hogy itt végeztem, akkor most már menjek el egy komolyabb iskolába is tanulni. Úgyhogy az a része nem, tehát például amikor Angliába mentem, akkor is mondták, hogy hát ők nem örülnének, mert akkor most én nem leszek otthon, meg mit tudom én. Szóval voltak olyan választásaim, amik nekik nem feltétlen tetszettek, de mondom, ilyen szempontból ők abszolút liberálisak, hogy az ilyenbe is támogattak.
És most van ilyen a terveid között, hogy az elméleti fizikus
nem akarok elméleti fizikus lenni.
És a médiához mit szólnak? Mert akkor most már nagy valószínűséggel ezen a pályán fogsz maradni.
Ők, amíg tanultam itt, addig azt mondták, hogy hát ez nagyon sokan vagyunk, és majd úgyse fogok munkát találni, és majd akkor, hogyha itt végzek, mert én ezt szeretem volna, akkor utána az ő kedvükért menjek el tanulni valami olyat is, amiből lesz valami. Így, hogy most van lehetőségem, így örülnek neki nagyon. Meg mondjuk apu meg is nyugodott, mert ő tényleg tartott attól, hogy akkor még itt vagyok 23 évesen, és mit fogok csinálni, mert mondjuk ez nekik is nyilván egy arcú csapás lett volna, hogyha egy boltba megyek eladónak. Meg ugye már volt mindenféle ötletem, hogy akkor erre fogok vállalkozni, meg arra, és...
A rádión kívül mi volt még?
Jaj, rendszeresen, nem tudom, legutóbb pékséget akartam csinálni, csak kivették az üzleteljességet, ahova lehetett volna menni. De mondjuk az hajnalba kellő, és nem biztos, hogy ez nagy
hát
kár érte.
A rádiózás is.
Az is, igen, igen, csak a pék már 4-kor bekapcsolja a sütőt, a rádiós mondjuk elég, ha 5-re bemegy, úgyhogy egy órát lehet nyerni.
Hallottak már téged a rádióban?
Hallottak, és anyukám maximalista, tehát ő azóta is mondja, hogy el kell majd menjek egy logopédushoz, mert pösze vagyok. Nagyon érdekesek, mert ők sosem mondják, hogy hú, ezt most nagyon jól csinálom. Úgyhogy a rádiós, amikor hallottak, volt egy-két ilyen reklámhangpróbálkozáson, meg ilyenek, akkor mindig elmondták, hogy jól van, oké, de még azért erre nagyon sokat kell készülni. Meg ők mindenre úgy tekintenek, hogy olyan nincsen, hogy az ember oda megy, és akkor könnyen megcsinálja, hanem mindenben nagy energiákat kell tenni. Úgyhogy a rádióról is ez a véleményük, de nem tudom, majd kialakul.